szereplők valós nevét, tehát hogy François Truffaut, Eric Rohmer, Rossellini is megjelenik a filmben, illetve hát Melville játszott is az eredeti kifulladásikban. Tehát, hogy így lehet követni a filmet, de hogy annak, aki nem ismeri a filmművészetet, és nem mond neki semmit a Truffaut neve, vagy a Chabrol neve, az lehet, hogy bajba lesz, és unatkozni fog a film alatt.
Hogyan fogadta a filmet a kritika?
Nem úszta le a kritika. A Linklater előző filmje, a Blue Moon, az egyértelműen mind szakmai, mind anyagi bukás volt. Tehát azt nem nagyon dicsérték a kritikusok, azt nálunk is bemutatták. Ezzel az új filmjével, az új hullámmal ez nem történt meg. Bár szerintem az emberek nagy része nem nagyon tudja, hogy mi ez a nouvelle vague.
De az, hogy új hullám, azt viszont szerintem elég sokan használjuk. Misi, mi lesz a következő film, amit majd ajánlani fogsz?
Készült egy új adaptációja a Camus idegen című regényének. Nem akárki csinálta, a François Ozon, aki tudtommal főleg saját forgatókönyvekkel dolgozott, de most készített egy adaptációt, nem is akármilyen regényről, hiszen a Camus regény Magyarországon is, de egész Európában nagyon nagy sikert alakott a háború után. Ezt a filmet szeretném ajánlani, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült. Persze nem ez az első adaptáció a regénynek, a Visconti is megcsinálta a Mastroianni-val főszerepben.
Köszönöm, Misi. Akkor május 23-án visszatérünk François Ozon az Idegen című filmjére. Addig is szia!
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
Egy itthon kevésbé ismert világnapra szeretném felhívni a figyelmet. Április utolsó szombatján, azaz 2026-ban április 25-én ünneplik a World Healing Day-t, azaz a gyógyulás világnapját. Az esemény a személyes és bolygószintű jólétet népszerűsíti olyan eszközökkel, mint a jóga és a tai chi. Az Egy Világ, Egy Lélegzet mozgalomból eredően a béke és a gyógyulás érdekében tett kollektív cselekvésre ösztönöz. A világnap apropóján Kudron Csörgő Eszter mentális segítségnyújtó szakemberrel beszélgettünk. Eszter, mit tartasz itthon a saját tapasztalataid alapján a legfontosabb mentális problémának?
Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Nikolett! Hát ha világviszonylatot nézzük, akkor is, de hogyha szűkülünk egy kicsit Magyarországra, akkor is én kiemelném a függőségek témakörét. Egy kicsit persze azért, mert saját utam is van a témában, de hogy így a népegészségügyi viszonylatokat nézem, fontosnak tartom, illetve inkább azt, hogy ezt a témát hogyan lehet jól megközelíteni, vagy próbálok most nektek egy új nézőpontot, egy új szemszöget mutatni, amire nem biztos, hogy gondoltatok. Mert hogy nagyon sokszor találkozom még azzal a jelenséggel, hogy stigmatizálják a függőket, tehát elhangzanak ilyen mondatok, hogy mert a narkósok, mert a drogosok, mert az alkoholisták, mert a gyógyszeresek, meg jaj, min van, meg őrület, hogy mit, milyen műsort csinált, és bizony ezt olykor szakemberektől is hallom. Ami persze bosszantó, hogyha a közösségnek egy vagy több tagja szenved függőségtől, viszont fontos kiemelnem, hogy azért ennek a gyökere trauma, nagyon-nagyon sokszor nagyon nagy bánatot, bút, szeretetlenséget, lelki sebeket kapott az a függő egyén, aki aztán önbántalmaz. Mert hogy igazából itt nem feltétlen arról van szó, hogy ő jó dolgában már nem tudja, mit csinál, és azért elkezd szereket fogyasztani, hanem ha a függőségről, mint betegségről beszélünk, akkor annak bizony van egy olyan érzelmi gyökere, ami egy nagyon nagy hiányon alapul.
Csak a drogfüggők, alkoholfüggők, nikotinfüggők tartoznak a függők körébe, vagy vannak más függőségek is?
Hát bizony, ez egy széles spektrum, mert hogy vannak viselkedési függőségek, léteznek szexuális függőségek, tényleg, tehát a munkafüggőség, ugye hát ez egyik kedvenc témaköröm, tehát a munkafüggőség, vagy egy teljesítményfüggőség, az még ráadásul bizonyos helyeken egy társadalmilag díjazott cselekvés. Tehát ez eléggé paradox dolog, hogy például azt nem ítéljük el, aki sorra halmozza az eredményeket, az érmeket, a diplomákat, és persze nem szeretnék nagyon általánosítani, mert valakinek lehet, hogy ez az életútja, viszont ugye ez is önismeret, hogy ki az, aki azért hajhászza az eredményeket, mert még mindig meg szeretne felelni valakinek, akiknek sose tudott, vagy azért, mert ő neki tényleg ez jelenti a kiteljesedést. Tehát, hogy itt az önismeret tud különbséget tenni, hogy mi az, ami életút, mi az, ami egy eltorzult működés.
Van olyan egyébként, hogy valaki például attól függ, hogy nagyon-nagyon figyel az egészségére, vagy arra, hogy ő egészséges maradjon?
Abszolút, igen, ez is lehet egy ilyen megszállottság. Ugye ennek van is szakmai neve, ami most, jaj, csak jusson eszem, talán ortorexia?
Azt tudom, hogy az ortorexia az, amikor szabályozod az evésedet, tehát, hogy az étkezés szabályozása, túlszabályozása, mindegy, majd megtaláljuk közösen.
Igen, 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 de hogy így ezek az egészségre törekvő cselekedetek kényszeresen, ugye, hát itt mint azt érdemes szerintem megkérdezni, megfeltenni a kérdést így magának az embernek, hogy miért csinálja, tehát mi a motiváció, mert például, hogyha azt nézem, hogy az a motivációm, és azért eszek egészségesen, mert jaj, csak meg ne halljak, mert jaj, csak ne legyen az, mint a nem tudom, a szomszédomnál, meg az egy félelmen alapuló, az nem feltétlen annyira tiszta gondolat és cselekedet, mint hogyha azt mondom, hogy igen, én tök szeretem magam, ezért most eszem zöldségeket is, meg tök szeretem magam, ezért most elmegyek a barátaimmal, és iszunk egy pohár valamit, vagy eszünk egy pizzát. Tehát ugye a kettő közt nagyon nagy különbség van.
Hogyha mondjuk valaki a stresszt folyamatosan stresszevéssel, ilyen binge eatinggel próbálja enyhíteni, az is lehet egy függőség?
Erre nem mondanám azt, hanem úgy látom, hogy ez egy olyan megküzdési stratégia, ami nem helyes. Tehát, és igazából, de lehet függőség, mert a függőségek is erről szólnak, hogy egy olyan megküzdési stratégia az életben, a nehézségekkel, a stresszel, vagy egy olyan menekülő útvonal, ami miatt ő nem tud szembenézni azzal, ami megoldandó, és hogy egy kicsit úgy elvegyem ennek az élét, ez a lélektani része, viszont van ennek egy szervi része is, amiről lehet, hogy még nem beszéltek a függőségek témakörében, ugyanis az utóbbi években nagyon-nagyon híres a bél-agy összefüggés és a bél-agy tengely, és kifejezetten az elmúlt 2 évben kutattak ki olyan baktériumokat, amik a mentális egészséghez járulnak hozzá, és az agynak az egyensúlyához. Ezeket elnevezték pszichobiotikumoknak, pontosan ezért, mert hogy lelki-mentális jólét növekedést tapasztaltak, hogyha bizonyos baktérium törzsek elszaporodtak a bélben. Ennek az a mögöttes háttere, hogyha a belünkben egyensúly van, és ott megfelelő számban vannak megfelelő mennyiségű, féleségű baktériumtörzsek, akkor elég szerotonin és dopamin tud termelődni. Na most a szerotoninnak a 80-90%-a tényleg a bélben termelődik, és úgy vándorul fel a bolygó idegen keresztül az agyba. Említetted ugye a jogát, a tai chi-t, a meditációt, ezek a gyakorlatok is amúgy a bolygó ideget aktiválják. Tehát ebben ez a gyönyörű, hogy tulajdonképpen a függő működés, amiről eddig beszéltünk, az egy agyi, kémiai eltolódás és egy hibás, jutalmazó, visszacsatoló rendszer. Na már most, ha visszafejtem innen, akkor a bolygó ideg aktiválásával és a bélnek az egyensúlyba hozásával tulajdonképpen a függőségekből való kijövés is támogatható, mert szervi oldalról is tudatosan megadtuk azt az agynak, ahol az egyensúlyborulás van, és már is könnyebb lesz lejönni a cuccról. Szóval, hogy ez szerintem nagyon izgalmas, mert hazai viszonylatban még nem látok erre példát, ez nem azt jelenti, hogy nincs, csak én még nem láttam példát, hogy függőségek kezelése probiotikumokkal történne, de hipotetikusan feltehető, hogy ez egy innovatív megoldás lesz, és könnyebbség a jövőben felépülők számára.
Tehát elvi szinten lehetséges, hogy egyszer csak ki fognak jönni egy olyan porral, vagy gyógyszerrel, amit beveszel, vagy elkezdesz úgy szedni, hogy mondjuk naponta. Nem tesz kárt benne, tehát nem marja ki a gyomrodat, nem tesz függővé mondjuk, mint a nyugtatók, és tudja kúrálni a fennálló függőségedet?
Szerintem igen, mert hogy ugyanezt amúgy étrenddel is meg tudjuk oldani. Néztem külföldi addiktológiai ajánlásokat, és bizony ott a felépülésnek nagyon-nagyon szerves része az, hogy mit esznek, sőt ráadás, és nem csak arról van szó, hogy jó, akkor ne igyál 10 kávét egy nap, meg ne egyél cukrosat, meg ne igyál léci energiaitalt, vagy csak lassan idd meg, vagy ne úgy, hanem ott tényleg elmondják, hogy miért az olajos magvat, miért a barnarizst, miért, tehát hogy tényleg szerves eleme, és úgy tudom, hogy itthon is van olyan rehab, ahol bizony együtt főznek, és tanulják, hogy lehet olyan ételeket elkészíteni, amik táplálják őket is, hát nem csak őket, a baktériumokat, és ezáltal ugye az agy kémiáját visszaállítják. Létezhet persze, hogy a jövőben, ha nem is gyógyszer, de bármi olyan étrendkiegészítő található lesz a piacon, ami ezt segíti és targetálja. Egyelőre ugye olyan preprobiotikum komplexek vannak, amik ebben tudnak segíteni, de én még olyat, hogy egy zacsi pszichobiotikum még nem láttam, várom, hogy megjelenjen.
És milyen alternatív utak vannak még a függőségek, illetve ezeknek a rossz megküzdési stratégiáknak az elengedéséhez, amit így jó szívvel ajánlanál a hallgatóknak?
Hú, hát akkor én itt most behozom, mert hogy ajánlani ilyenkor nagyon nehéz mit tanácsolni. Ha hozzám jön valaki, akkor így arra törekszem, hogy kihámozzam azt, hogy az ő lelke meg rendszere, meg életmódja mit enged meg, mi az, amiben az öleket gyógyulni tud, mert én abban hiszek, hogy intuitíve mindenki megérzi, hogy hova menjen. Tehát valakinek tök sokat ad egy pszichológus, de valaki terápia rezisztens, neki sokkal inkább egy tudatalatti megdolgozó módszer való, mint egy művészetterápia, egy hipnózis, akár hogyha valaki nyitott, nem csak azért, mert a Netflixen látta a Másik Én című sorozatot, ami azért berobbantotta a családállítás módszertanát a köztudatba, még inkább. Tehát, hogy ott van a családállítás, a theta healing, zeneterápia, állatterápia, tehát, hogy tényleg mindenkinek, amiben a lelke jól van, és itt egészen el lehet menni a sámánizmusig, ami az én egyik szívem csücske, a pszichedelikum asszisztált terápiákig, ami itthon még úgy tudom, hogy nem legális, külföldön viszont teljes mértékben, és nagyon nagy erőkkel kutatják, és több kormány is most bejelentette, hogy igenis támogatni fogják a kutatását ennek a területnek.
Bennem még az merült fel, hogy tulajdonképpen ennek a világnapnak a fókuszában az van, hogy a mentális gyógyulás az az ökológiai gyógyulással is kéz a kézben jár. Te erről ezzel egyetértesz, vagy mit gondolsz erről?
Teljes mértékben. Már csak azért is, mert nekem, tehát én azt szoktam mondani, hogy sok tanítómesterem volt életemben, de ugye a legnagyobb tanítómestereim a növények, és nem csak azok a növények, amikkel együtt élek, és ha én nem vagyok jól, ők azonnal visszajelzik, vagy ha nem gondoskodok róluk, azonnal visszajelzik, hanem egészen a mesternövények is, meg kint az erdő, tehát tényleg kiskoromban rengeteget jártam a természetet, most is törekszem. És hát igen, én azt gondolom, hogy itt élünk, tehát a bolygó a legnagyobb otthonunk, és ehhez van egy vicces sztori, mert hogy az egyik vállalkozás fejlesztő alkalmon beszélgettem a barátommal, és mondtam, hogy figyelj, nekem annyira, mondom, hogy hidd el, fel kell találnom egy gyűrhajót, mondom, nem tudom, honnan jön ez a gondolat, de addig nem szabadulok meg, amíg ezt most el nem mondom, hogy egy olyan űrhajót szeretnék, aminél így jó a páratartalom, napsütés van, mindenféle kultúra rajta lehet, mindenféle nyelv megjelenik, a sokszínűség, vannak rajta házak, nagyon sok-sok-sok erdő, virágok, biológiai anyagok, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy de nem kell feltalálnod, mert amúgy ez az űrhajó már megvan, és így néztem rá, hogy tényleg hol? És mondta, hogy hát itt állunk rajta, tehát, hogy itt vagyunk. A Föld ez az űrhajó, ami a lehető legcsodálatosabb űrhajó számunkra, és hogy vigyázni rá. És emellett azt is gondolom persze, hogy így a világnap alkalmából, hogy én arra jöttem rá, hogy ha én jól vagyok, azzal adhatom a legtöbbet a világnak. A családomnak, a párkapcsolatomnak, a gyerekemnek, a közösségeimnek. Tehát, hogy mindenkinek akkor adhatom a legtöbbet, és hiszek abban, hogyha minél többen így gyógyulunk, akkor ilyen, mint a felcsippett keszkenő, vagy hogyha van egy nagy terítő, és annak felcsippantod egy részét, akkor megy vele a környező rész is. Tehát, hogy bizony, hogy minél többen gyógyulunk, és visszacsatolódunk magunkhoz, a természethez, annál inkább globálisan is ez az ökológiai gyógyulás megtörténhet.
Nagyon gyakran használod ezt a királyi többest mentális egészségnyújtó szakemberként. Ebből én arra engedek következtetni, hogy neked van valamiféle saját élményed a témában.
Hát a saját élményem az úgy kezdődött, hogy körülbelül 2020 végén 2021-ben szembesültem vele, hogy akkor addiktológiai eset voltam, és hogy vannak ilyen problémáim. És hát ugye itt az első fázisa az egész gyógyulásnak az, hogy szembesülök, beismerem, elfogadom, hogy igen. Hát az durva volt, mert ugye addig magamról az a kép élt bennem, hogy én hát felszemmelvesz osztály, nem tudom, első 5-10 hallgatója közé tartoztam, meg mindent megcsináltam, meg tök jó kislány voltam, meg mindenféle szakkörre jártam, meg érdeklődtem, és akkor dolgoztam 4 munkahelyen, felfelé ívelt a karrierem, tehát hogy azért ez egy ilyen nagy törés volt, hogy beismerni azt, hogy igenis nekem gondjaim vannak, és alapvetően azóta arra jöttem rá, hogy itt nem is a szer a lényeg, tehát azért nem a szerről szeretnék nektek beszélni, de én amúgy szert fogyasztottam napi szinten, És önismeretbe rájöttem, hogy az van, hogy neurodivergenciával élek, tehát akkor volt egy kezeletlen ADHD-m, ami az akkori felpörgött életmód miatt volt, a teljesítménykényszer miatt, a megfelelési vágy miatt, hogy tényleg önálló akartam lenni, és egy nagyon magas életszínvonalat céloztam meg, és akkor észrevettem, hogy van olyan szer, ami ez hát bizony segít nekem, hogy koncentráljak, hogy jobban bírjam, hogy többet dolgozzak, hogy könnyebben elérjem az álomalakom, hogy nem kellett annyit aludni, és amúgy ez tök jó volt egy évig. De hát egy év után azért benyújtotta a számlát, mert nem csak, hogy a belemet bontottam le, meg vesztettem el az olvasási készségem, meg az agyi kémiámat is ugye elrontottam, hanem utána nagyon sok évig tartott a rehabilitáció, és még úgy is, hogy viszonylag azért gyorsítósávon mentem, mert nekem azért volt egy alapdietetikai tudásom, ami itt segített, meg tök jól tudtam szakirodalmat kutatni, tehát célzottan is építettem aztán fel magam, meg kértem tanácsot egyéb függőségből felépültektől, meg jártam önsegítő csoportba, meg rehabra online, mert amúgy ez pont COVID idején volt, tehát én online tudtam a rehabot megcsinálni. És akkor persze haladtam egyre lejjebb, meg feljebb egyszerre, tehát minél több okot azonosítottam, annál inkább stabilizálódott így az egészségem, és akkor így a traumáimból én azt tudom neked mondani, hogy ilyen virágos csokrot kötöttem, vagy hogy így várat tudtam építeni, és ezért is szívügyem ez a téma, mert azt gondolom, hogyha nekem sikerült onnan a -10-ről, akkor mindenkinek sikerül, mert hogy azon a ponton ott lent nincs különbség. Tehát hallottam már olyat, hogy nekem könnyű, mert nekem olyan a családi hátterem, meg volt otthonom, meg stb. Nem, tehát ez senkinek se könnyebb vagy nehezebb. Ez egy út, és egy tök nagy döntés, hogy akkor mától én tisztán élek.
Ez a tisztaság egyébként mit jelent? Most nem rólad beszélve, hanem mikor lesz valaki sikeres a függőséggel való megküzdésben, hogyha 100%-ig elengedi, vagy meg tudja tartani, csak kontrollálja?
Mindkettő út lehetséges. Tehát van olyan felépülési program, ami a 12 lépéses, az a teljes abstinencia programja, és van olyan, aki bizony rekreációs szinten tud újra szerekkel kapcsolódni, egészséges módon, tehát, hogy meggyógyul a kapcsolata a szerekkel. És itt nem is, tehát, hogy igen, mert a szerekről beszéltünk többet, de hogy ezt sokan mondják és megfogalmazzák, és ezt én is tapasztaltam magamon, hogy nem is a szerfogyasztás, ami a problémás volt, az már csak egy tünete, hanem a kapcsolatoknak a betegsége, a kapcsolódás, tehát az eltávolodás magamtól, az életszövetétől, a közösségektől, megjelent vele egy elmagányosodás. A legszarabb az volt, hogy ez az elmagányosodás, ez nem csak akkor jött, amikor egyedül voltam, hanem amikor mással voltam. Tehát képes voltam párkapcsolatban is magányos lenni, képes voltam a családon belül is, mert hogy egyszerűen annyira nem tudtam akkor még megfogalmazni azt, hogy mik az igényeim, nekem mi lenne jó. Úgyhogy szerintem életem legjobb döntése volt segítséget kérni, elkezdeni a tisztulást, és bizony a mély önismeretet.
Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés még, hogy szerinted mennyire jellemző az, hogy valaki ilyen intuitív módon elsőre megtalálja a gyógyulás útját, és mit mondanál azoknak, akik már többször próbálkoztak, de valahogy mégsem sikerült összehozni azt, hogy megtalálják ezt a jó megküzdési stratégiát?
Azt üzenném nekik, hogy volt nekem is 2 év, mikor Kejfej Jancsisat játszottam, tehát, hogy estem keltem, viszont az a tapasztalatom, hogy ez napról napra jobb volt. Tehát, hogyha jött, felbukkant egy nehézség, akkor pont akkor bukkant fel, amikor elbírtam vele, pont a nehézséggel jött egy megoldás is, tehát az, hogy mondjuk a 200-dikra vagy az 1000-dikre lesz meg a módszer, vagy esetleg megvan a módszer, de az csak egy évig működik, és aztán váltani kell, mert egy másik módszert szeretne tapasztalni a lélek, vagy a test, vagy így az egész, akkor szerintem érdemes menni és nyitni. És talán ez a nyitás és megújulási képesség, ami az én egyik legnagyobb erőm lett így a saját felépülésemben, és ami először a legnehezebbnek tűnt, mert hogy ugye ragaszkodtam a kis szokásaimhoz, a saját dolgaimhoz, a gondolatköreimhez, és akkor rájöttem, hogy nem kell ragaszkodni, tök jó, ha megvannak a saját biztonsági dolgaim, viszont a nyitottság az, amivel sokkal messzebbre tudok jutni, és ráadásul most már tudom, hogy az a biztonságos.
Köszönöm, ez egy szép végszó volt. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Hát most ugye jó napot kell mondanom, mert hogy szerda délután van, és hát aztán mondhatnék jó reggelt is, mert amikor ön ezt hallani fogja, akkor szombat lesz. Úgyhogy Anikó itt van a vonalban már, és azt mondta, hogy az ősök ünnepéről lesz szó, meg a teázásról. Most beszéltük meg 3 perccel ezelőtt. Szia, Anikó!
Szerbusz, és jó reggelt, jó napot kívánok! Igen, mert a múltkori adásban egy picit elnagyoltuk az ősöknek az ünnepét, ami ugye áprilisban van, de ez egy spirituális üzenetet is ad, mert azon kívül, hogy az ősök ünnepe és a halottak ünnepe, de ehhez az ünnephez tartozik, hogy nagyon, tehát nagyon 2000-2500 évvel ezelőtti hagyomány, hogy a családok kimennek a sírokhoz, leseprik, tehát sírok lesöprése ünnepnek is hívják ezeket, ezt az ünnepet, elnézést, és kimennek a sírokhoz, megtisztítják, a port lesöprik, ezzel a belső tisztaságot is elindítják a léleknek a tisztítását, ugye az április az a tavasznak a megújulása, tehát nem csak a sírok újulnak meg, hanem mi is a belsőnk is meg kell, hogy újuljon. áldozatot mutatnak be, általában kis bort raknak a sírokra, ételt, gyümölcsöt visznek, majd pénzt égetnek. Ugye régen, nagyon-nagyon régen, tényleg eredeti, tehát igazi pénzt égettek, amit aztán betiltottak, mert hát azért sértette a szegény embereket, meg tényleg ne pénzt égessenek, hanem papírból készült, úgy néz ki, mintha pénz lenne, mert ugye Kínából jön a papír, ugye a papír feltalálás, ugye a papírpénz az Kínából indul, tehát nem igazi papírpénzeket, de égetnek papírból készült autókat, háztartási készülékeket azért, hogy a túlvilágon az ősöknek mindenük meglegyen, és a pénz is, hogy legyen pénzük, legyen autójuk, és mindenük legyen. Ugye ezeket így elégetik, aztán kimenne, utána a család kimegy a természetbe, és elkezdenek esznek, piknikeznek, jól érzik magukat, találkoznak a barátokkal is, majd papírsár